Talán egy példával kezdeném. Mondjuk egy erdőtüzet mivel tudunk okozni? Hát mondjuk egy gyufával például fel tudunk gyújtani egy több ezer hektáros erdőt. Eloltani mivel tudjuk? Vízipisztollyal nem fog menni, de egyébként a rendelkezés álló eszközökkel se nagyon. Tehát a klímaváltozás valami hasonló. Hogy el tudunk indítani valamit, ahhoz elég sokan vagyunk, elég sok mindent csinálunk, hogy egy folyamatot megváltoztassunk, elindítsunk, viszont ahhoz, hogy beavatkozzunk, és ezt vissza tudjuk fordítani, vagy meg tudjuk állítani, ehhez meg már kevesek vagyunk. Klímaváltozás hasonló. Tehát az ember által okozott hatások, úgy, mint az üvegházgázok kibocsátása, amelyek közül nyilván a legnagyobb a fosszilis energiahordozók égetéséből származó széndioxid, el tud indítani egy változást, el tud indítani egy felmelegedést, de valami kevés eszközünk van arra, hogy ezeket a folyamatokat utólag lassítani, vagy megállítani tudjuk. Akkor talán ott kezdeném, hogyha az emberiség nem lépett volna erre az útra, tehát erre a technikai, civilizáció, ipari forradalom útjára, akkor a Földnek most a történetében jégkorszaknak kellene már következnie. Tehát hűlni kellene a Földünknek, és valóban ahogy a színben is szerepel, egy újabb jégkorszaknak kellene beköszöntenie. Csak ugye mivel mi beavatkoztunk ebbe a rendszerbe, elkezdtük az üvegházgázok kibocsátását és az egyéb felszín átalakító folyamatokat, ezzel úgymond ezt a folyamatot felülírtuk, sőt olyannyira sikerült megállítani, hogy meg is fordítottuk. És elindítottuk a rendszert egy felmelegedés felé. Tehát ez, amit most tapasztalunk, ez abszolút abnormális. Ez a Föld történetében, legalábbis ami a megelőző évmilliókban egyfajta szabályszerűséggel követték egymást a jégkorszakok és a köztes melegebb időszakok, ezt a rendszert mi felrúgtuk. Ez sokkal régebbre nyúlik vissza, mint amire a legtöbb ember gondol. Ugye azt gondoljuk, hogy ez az ipari forradalommal vette a kezdetét. Valójában ez már a mezőgazdasággal, illetve hát a mezőgazdasági civilizáció kialakulásával elkezdődött. Ugyanis elkezdtük a természetnek az arányait, az addigi viszonyait megváltoztatni. Kiirtottunk erdőket, művelés alá vontunk területeket, amely megváltoztatta a Földnek az egyensúlyát, a légkör összetételére hatással volt, és ezen keresztül az éghajlatot is nagyon, az elején még persze nagyon kis mértékben és lassan, de elkezdtük módosítani. És aztán ez a folyamat váltott sebességet akkor, amikor megjelent az ipari forradalom, amikor megjelentek a fosszilis energiahordozók, amelyeket ugye elkezdtünk egyre növekvő mennyiségben égetni, és ezáltal az üvegház hatás fokozása révén ezt a folyamatot felgyorsítani. És hát az utóbbi időben ez a fejlődésnek nevezett növekedés, ez példátlan sebességű, és hát nyilván ilyen értelemben a légkörre még nagyobb hatással van. A techno-optimizmus, ez a mai napig virágzik, és a média ennek állandó táptalajt ad, tehát minden héten jelennek meg olyan cikkek, hogy a végtelen, ingyen, olcsó energiát kitalálták az akkumulátorban, technológiában forradalmi áttörés történt, felfedezték a szoba hőmérsékletű szupravezetőt, a hidegfúziót, meg egyebeket. Ezek aztán kiderülnek, hogy ezek nem valós információk, valaki hírnévre akart szert tenni, valaki valamit félreértett, ezek megjelennek, de a cáfolat az már nem a címlapon jelenik meg, hogyha valamiből nem lesz semmi, hogy azt már csak azt nagyon elrejtik a hírek között, tehát hogy az emberekben élhet egy olyan tudat, hogy hát itt nincs semmi probléma, mert a tudomány már tulajdonképpen meg is oldott mindent, már csak idő kell, hogy ez eljusson az emberekig. De nincs ilyen. Nincs a tudománynak semmilyen értékelhető tevékenysége a közelmúltban, például az energiatermelés területén, mert ugye itt az energiatermelésről beszélünk elsősorban, hiszen az üvegház hatás, vagy a széndioxid kibocsátás is erősen az energiatermelésen keresztül történik. Ebben szinte semmilyen áttörés nem történt. Az utolsó az az atomenergiának a megszelidítése, vagyis a békés energiatermelés céljára való felhasználása volt, de eznek már 80 éve. Azóta, vagy 70 éve, azóta más áttörés nem sikerült elérni. Ugye energiaforrás alatt mit értünk alap esetben? Azt, amiből energiát tudunk kinyerni. Egy vödörszén az energiaforrás. Mert ha fázunk, beborítjuk a kályhába, és melegünk lesz tőle. A napelem például nem energiaforrás, mert az energiát nem lehet belőle tetszőleges időben kinyerni. Ha nem süt a nap odakint, akkor azt szorongathatjuk azt a napelemet, abból nem lesz energia. Tehát az nem energiaforrás, hanem energia átalakító berendezés. Egy háztartási eszköz, olyan, mint a vasaló vagy a porszívó. Igaz, hogy a háztetőre tesszük, és nem a szekrénybe, de egyébként funkciójában egy feladata van, egy energia átalakító háztartási eszköz. És hát ez már előrevetíti, hogy egy porszívóra, meg egy vasalóra sem mondjuk azt, hogy megújuló, meg hát nem is azt tapasztaljuk, hát ugye nem javítja meg önmagát, ha elromlik, akkor ki kell dobni, ki kell cserélni, a jobb esetben meg lehet javítani. Tehát a megújulástól egy ilyen eszköz az végtelenül messze van, egyszerűen anyagában ez az eszköz, ez nem megújuló. Innentől kezdve ez a kifejezés, ami egyébként nagyon csábítóan hangzik, ez egy ordas nagy hazugság. Tehát ez nem igaz. Viszont arra tökéletesen alkalmas, hogy elaltassa az embereknek a gondolkodását, mert ami megújuló energiaforrás, hát az a csoda. Hát azzal semmi teendő nincs, az mindenre megoldás, és hát nyugodtan lehet folytatni a fogyasztást úgy, ahogy eddig, hiszen ez biztosítja nekünk az energiát. Megjegyzem, ez tulajdonképpen nem is új, egyik sem. A szél energiahasznosítása az több ezer évre nyúlik vissza, tehát szélmalmok azok már a Kínában, meg az ókori társadalmakban is voltak, meg hát a középkorban is, egyetlen különbséggel, hogy az energiát akkor használták, amikor fújt a szél. Tehát egy holland szélmalomban, ott akkor ölték meg a gabonát, ha fújt a szél. Nem fújt a szél, akkor más csináltak addig. Kártyáztak, vagy ittak, vagy bármit. Dolgozni akkor dolgoztak, amikor fújt a szél. Na most a modern ember az energiát nem is akkor akarja, amikor rendelkezésre, hanem mindig. Tehát nekünk az energiára 0-24-ben egész nap, év 365 napján folyamatosan szükségünk van, és hát még csak nem is olyan nagyon változó mennyiségben, tehát szinte mindig az eszközök, a gyárak, akár a háztartási berendezések, ezek azért mindig igénylik az energiát, az áramot például. Ugye az egész világgazdaság modellje az a növekedésre épül, a pénzügyi rendszerünk a növekedésre épül, az emberiség népesség száma nő, a fogyasztási igény vagy szint az is nő, hiszen nagyon sok fejlődő ország is akar fejlett országá válni, tehát az igény oldaláról ennek semmiféle realitása nincs. Ugyanakkor ez lenne az egyetlen megoldás, hogyha ezt a mérhetetlen energiaigényt, amit a világ eddigi működése során felépített, támasztott, azt megpróbálnánk nagyon gyorsan mérsékelni. Tehát kvázi lemondani fogyasztásról, átalakítani a társadalom működését, a szokásokat, az értékeket, más hova helyezni a hangsúlyt az egyének szintjén is nyilván, és az országok szintjén is, a gazdaságban is, tehát azt mondanám, hogy egy ilyen energiafogyókúrára kellene fognunk magunkat, rendkívüli módon függünk az energiától, tehát bármi történne az energiával, társadalomnak néhány órán belül vége lenne. Tehát egy pár óra áram kimaradás globálisan az apokaliptikus állapotokat teremtene. A modern világban, nem a benszülött törzseknél, ott azok észre se vennék, de a modern világ, az főleg a nagyvárosokban, hát azért van erre példa. Van azért egy-két ilyen esemény természeti katasztrófák nyomán, amikor azért, hát azért ott nem lennénk szívesen, amikor ilyen dolgok történnek. Tehát, hogy az ember roppant energiafüggő lett, ebből kellene nagyon gyorsan visszavenni, és sokkal kisebb, kevesebb energiával, főleg a pazarlást, meg az értelmetlen dolgokat megszüntetve kellene sokkal jobban megbecsülnünk az energiát, mint ahogy most tesszük. Ha már energiát akarunk előállítani, ha csak ki nem fekszünk a napra a strandon, mert az ingyen van. Az összes többi az nekünk valamilyen anyagba, pénzbe, energiába kerül, hogy azt meg tudjuk szelídíteni, hogy abból számunkra hasznos energiát tudjunk teremteni. Az erőforrásaink azok ugyanolyan véges, korlátos erőforrások, nem csak a fosszilis energiahordozók tekintetében, hanem a különböző ipari folyamatokhoz felhasznált anyagok, fémek, ércek, ásványok tekintetében ugyanolyan korlátozott készleteink vannak, mint aminek az elfogyásától mi félünk, mert ugye az olajtól félünk, hogy elfogy, hát igen, el is fog fogyni, de nem csak az olaj fog elfogyni, hanem minden más, amit a természet előkészített, megfőzött nekünk évszázmilliók alatt, vagy akár évmilliárdok alatt. Ezek az ércek, ezek nem maguktól jöttek létre, pontosabban maguktól jöttek létre, de nyilván a természeti folyamatokban, például vulkáni működés során dúsultak fel, és ezeket a dúsulásokat használjuk, ezeket nevezzük ásványkincseknek, nyersanyagoknak, és ezekből tudunk mindent, bármit megépíteni, megcsinálni. Na most ezek mindegyike véges erőforrás, minél gyorsabb ütemben használjuk el őket, annál rövidebb ideig fognak ezek a készletek tartani. Hát nagyon sok kémiai elemet használunk már, egyébként az elmúlt két évtizedben, vagy meg háromszoroztuk azon kémiai elemek számát, amiket nyersanyagként használunk, és hát ezeknek változó, hogy a készletei milyen ütembe merülnek ki, de ebből most már 30 elem az kritikus, veszélyeztetett a vörös listán van, tehát veszélyeztetett kémiai elem, azt jelenti, hogy nem lesz belőle hamarosan ipari célra használható mennyiségben készlet. Az ismert készletek, amelyek geológiailag feltérképezettek, és körülbelül tudjuk, hogy milyen mennyiségben tartalmazzák ezeket a mondjuk kritikus elemeket, ezek a felhasználás prognosztizált ütemét, tehát beleértve a növekedést is figyelembe véve, meddig biztosítanak fedezetet, tehát meddig tudják ennek a termelését, gyártását ellátni. Tehát ezek a számok vannak ebbe. Természetesen lehet változás, mert például kiderülhet, hogy nem is kell, változik a technológia, és esetleg nem kell annyi az illető anyagból, akkor egy picit meghosszabbodik. De az is kiderülhet, hogy egy készlet, amiről azt gondolták, hogy hát az van annyi, kiderül, hogy hát rosszul határozták meg, vagy van valami technikai probléma, és nem tudnak annyit belőle a készletből kitermelni, tehát hogy ez mindkét irányba változhat. De nagyságrendileg azért ezek azért figyelembe vendő és megfontolandó előrejelzések, mert mégiscsak azt mutatják, hogy egészen rövid távon, tehát néhány évtizeden belül, tehát két évtizeden belül ezek az erőforrások ebben a formában és ebben a mennyiségben nem fognak rendelkezésünkre állni. A ritka földfémektől kezdve a kobalt, a lítium is elhangzott, aztán hát ezek a technológiai fémek, amelyek hát ezekhez a modern eszközökhöz kellenek, a okostelefon, számítógép, kommunikáció, stb. Tehát ezeknek iszonyatos a réz is ide tartozik egyébként. Tehát a réz az minden árammal kapcsolatos dolognak a nélkülözhetetlen alkotó eleme a vezetékekben, és hát a részkészleteknek, az új készleteknek a felfedezése is az utóbbi években nagyon vékony, alig találnak új lelőhelyeket. Az újrahasznosítás, ha nem lopják el mondjuk, mert a rezet azt lopják is most már, pont ezért, akkor is, hát azért nagyon sok, ha nagyon sok eszközben van belőle, nagyon kevés, akkor azt kvázi szétszórtuk. Tehát azt kvázi elvesztettük, tehát abból már nagyon nehéz visszanyerni, hogyha már jól összekevertük mással, jó, keveset használtunk fel, sok készül, mondjuk mobiltelefonokba, több milliárd mobiltelefonba, mindegyikbe beletettünk egy keveset, azt szerte szétszórtuk a világba, hát azt azért elég nehéz ásványkincsnek, vagy nyersanyagforrásnak tekinteni. Bármilyen jól szervezett ilyen visszagyűjtési rendszer esetén. És ne felejtsük el, hogy azért a világ nagyobb része az nem fejlett országokban él, és ott azért ez ennek a hagyománya, meg ennek a kultúrája, de egyébként a fejlett országok sem nagyon büszkélkedhetnek a visszanyeréssel. Tehát például a vasról volt szó, ugye, hogy a vasnak körülbelül az egynegyedét tudják. A mostani termelési igényt azt egynegyedbe tudják csak a vashulladékból fedezni, és a háromnegyedét azt új bányákból, új ércekből kell előállítani, mert egyszerűen van olyan, ami nem visszanyerhető. Meg hát növekszik folyamatosan a termelés, tehát ha nő a termelés, akkor visszamegyünk az időbe 10-20 évet, vagy 36, és onnan veszünk anyagmennyiséget, az kevés lesz a már háromszorosára nőtt termelés, nem tudjuk abból a mennyiségből fenntartani. Tehát hiába vannak a tudománynak eredményei, adott esetben megoldásai, hogyha ezt anyagi okokból nem használják. Mondok egy példát, a világban most napjainkban körülbelül 100 millió tonna hidrogént állítanak elő, nem energetikai célokra, hanem a műtrágyagyártás alapanyagaként, meg bizonyos olajfinomítói technológiai folyamatokhoz. És ezt a hidrogént, ezt vízből is elő lehetne állítani. Tehát elektrolízissel meg lehetne termelni. Ennek a technológia 200 éve ismert. Egyébként 40 éve már az ipari léptékű technológia is rendelkezésre áll. Mégis a világban használt hidrogénnek a 96 vagy 97%-át földgázból állítják elő. Mert egyharmad annyi energiába kerül a földgázba megbontani a kémiai kötést és felszabadítani a hidrogént, mint vízből. És ezért nem csinálja senki. Tehát egy technológia rendelkezésre áll, karbonmentes technológia vízből, csak éppen senki nem hajlandó a műtrágyáért 5-ször annyit, vagy 3-ször annyit fizetni, ezért nem csinálja senki. Pedig ennek még politikai kockázata se lenne, mert ez nem érdekelni az embereket, hogy miből csinálják a hidrogént. Felőlük csinálhatnák vízből is, de nem csinálják, hiába van kész a technológia, mert a pénz, az üzlet, a profit nem engedi. Tehát ez az ellentmondás, hogy az egyes ember ugye az nyomás alatt van, hogy a lábnyomát hogyan csökkentse, miközben, meg a szén-dioxid kibocsátás, meg ilyenek, miközben az ipar a meglevő technológiáit sem használja, mert nem akar piacot, profitot, pozíciót veszíteni.